Mindenkinek jó estét kívánok, Isten hozott bennünket itt a templomba. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy megint jó sokan vagyunk. Isten legyen ezért a dicsőség. Énekeljük a heti énekünket mind a három versével. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk neked megköszönni azt, hogy ezen az estén, ennek a hétnek a záró alkalmán is hívhatjuk a te nevedet segítségül. Hiszen valóban így van, hogy nélküled képtelenek vagyunk bármit is tenni ebben az életben, hiszen a te kegyelmed az, ami éltet bennünket. A te kegyelmed az, ami megújul rajtunk minden reggel. A te kegyelmed vezet végig bennünket egy-egy napon is, a te kegyelmedből érkezhetünk haza, hogy aztán másnap újrainduljon minden. Nagyon köszönjük, hogy most is úgy hívsz bennünket magadhoz, mert szeretnél velünk beszélni, szeretnéd, ha gondolkodnánk, ha belenéznénk abba a tükörbe, amit te tartasz elénk, ha meglátnánk azt, hogy milyenek is vagyunk, hogy te milyennek látsz bennünket. És köszönjük, hogy ezt nem azért teszed, hogy kigúnyolj bennünket, nem azért teszed, mert szeretnél bennünket elítélni, hiszen most is kegyelemmel közeledsz felénk, hogy megváltozzunk, hogy végre azzá legyünk, akinek önmagunkat tartjuk, akinek önmagunkat nevezzük, mert könnyű az embernek a szájával azt mondani, hogy követ téged, a te tanításaid szerint él, de amikor az életünkben a hétköznapjainkat éljük, és járjuk az életünk útját, akkor a gyakorlatban sokkal nehezebb megélni mindazt, amit olyan könnyű elmondani a szájunkkal. Köszönjük ezt a mai estét is, és nagyon kérünk téged arra, hogy segíts bennünket meghallani a te szavadat. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, mai este ennek a hétnek a záró alkalma. Remélem, hogy mindannyian annyira örömmel jöttetek erre a hétre, mint amilyen örömmel én is jöttem ezekre az alkalmakra esténként. Nem csak azért, mert a tiszteletes úr nagyon jó barátom, és jó volt hosszú idő után újra találkozni egymással, hanem azért, mert valami különleges dolog az, amit talált engem, hogyha lehet így mondani, kedves emberek, akik szeretettel hallgattak, és úgy éreztem mindig, hogy fölülről is valamilyen különleges erőt kapok Istentől, amiért nagyon hálás vagyok. Úgyhogy nagyon remélem, hogy mindannyian nagy örömmel jöttünk erre a mai estére is, kis szomorúsággal, mert hát a jövő héten már nem találkozunk egymással. Hát biztos nagyon érdekes lenne, hogyha hétről hétre jöhetnék ide Ajkára, de azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje, és most ennyi rendeltetett számunkra. Egész héten arról szerettem volna beszélni előttetek egy kicsit rendhagyó módon, hiszen ez egy evangelizációs hét, és az evangelizációs hét általában mindig arról szokott szólni, hogy Jézus Krisztushoz hívogatjuk azokat az embereket, akik még nem ismerik őt. De én úgy gondoltam, mert sejtettem, hogy azért sok olyan kedves testvér is lesz itt közöttünk, aki már ismeri Jézus Krisztust, vagy aki már hallotta az evangéliumot, lévén ez egy gyülekezeti evangelizáció, hogy egy kicsit arról szeretnék inkább beszélni, és veletek együtt gondolkodni, hogy ha már annak valljuk magunkat, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, és őt szeretnénk követni ebben a világban, akkor valóban legyünk is azok. Mert nem lehet Jézus Krisztust követni fél szívvel, nem lehet Jézus Krisztus tanítványának lenni úgy, hogy az ember közben fél lábbal egy kicsit másfelé is akar menni, hanem csak úgy lehet valaki Jézus Krisztusnak a tanítványa, hogy az egész életét arra ráteszi. És azt mondja, hogy én szeretném Krisztust követni annak ellenére, ahogyan körülöttem az emberek gondolkodnak. Még akkor is, hogyha ezért nem fognak piros pontot adni, nem fognak kitüntetni, hanem egyszerűen, mert mi keresztények vagyunk, és szeretjük Jézust. És szeretnénk, ha szerethetőek lennénk az Úr által, és ezért szerettem volna egész héten arról beszélni, hogy bátorítsalak, biztassalak benneteket, és egyben hívogassam is azokat, akik még nem Krisztus tanítványai, ahhoz a Jézushoz, akivel nem lehet vesztes az ember, csak is győztes lehet. És persze ez a sorozat ma véget ér. De én azt gondolom, hogy csak a sorozat ér véget. Mint ahogy, amikor véget ér egy Isten tisztelet, vagy egy Biblia óra, vagy bármilyen alkalom, amire jöttök a gyülekezetben, nem addig tart a mi kereszténységünk. Hanem amikor kilépünk a templom ajtón, hagyd mondjam így, bizonyos tekintetben akkor kezdődik el az, amit elméletben hallottunk bent az Isten tiszteleten. Ha kilépünk a templomból az életbe, a hétköznapjainkba, elmegyünk a munkahelyünkre, hazamegyünk az otthonainkba, igazából akkor méretik meg az, hogy mi mennyire figyeltünk oda arra, amit a templomban, vagy a bibliaórán, vagy bármilyen gyülekezeti alkalmon az Isten tanítani akart nekünk. Akkor méretik meg, hogy mi valóban igent mondtunk-e arra, amire az Isten biztatott bennünket, vagy pedig úgy voltunk bele, hogy az egyik fülünkön be, a másikon meg ki, és igazából semmi nem történt velünk, nem történt semmi az életünkben. Zárásként szeretnék felolvasni még két verset ebből a Péter első levelének második fejezetéből. Annak az első 12 versét gondoltuk végig a héten, és most a záró két verset szeretném felolvasni, a 11. és 12. verset, ahol ezt olvassuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. A kereszténység első századaiban, hogyha valaki Jézus Krisztusnak a tanítványává lett, és eldöntötte, hogy ő szeretne megkeresztelkedni, akkor annak az embernek egy nagyon komoly hitvallást kellett tennie a többi keresztény előtt. De nem úgy volt, hogy bejött a templomba, vagy elment arra az istentiszteleti helyre, ahol a keresztények összegyűltek, és akkor megkeresztelték, hanem csak úgy kereszteltek meg valakit, hogyha ha már bizonyosságot nyertek afelől a gyülekezetnek a vezetői, hogy ő keresztény, Jézus Krisztus tanítványa és követője. De tudjátok, igazából nem csak arra voltak kíváncsiak, hogy mit mondott el az ember a szájával, hanem mivel ismerték egymást az emberek, ezért látták annak az embernek az életén, aki odaállt aztán a gyülekezet elé, hogy megvallja, hogy ő Jézus Krisztus tanítványa, az egész életén látszódnia kellett annak, hogy ő valóban az tanítvány. Látszódnia kellett a családi életén, látszódnia kellett a munkáján, látszódnia kellett a pénzügyein, az emberekkel való kapcsolatain, a városban, vagy éppen azon a településen való forgulódásában. És ennek a szép bizonyítéka az, amit az apostolok cselekedetei írott könyvben olvasunk, ahol ezt olvassuk az Antiókiában élő keresztényekkel kapcsolatban, hogy a tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Tulajdonképpen nagyon érdekes dolog az, hogy igazából ott Antiókiában, ahol először nevezték Krisztus tanítványait keresztényeknek, ott alapvetően ez egy gúnyolódás volt. Ezzel gúnyolták a keresztényeket. Ezzel csúfolták őket. Azt mondták, hogy ti vagytok a Krisztus pártiak. Krisztus pártiak. Mert ott megvetették, lesajnálták a keresztény embereket, és ők örömmel vállalták ezt, hogy ők Krisztusnak a tanítványai, ők Krisztus követői, mert igazából ez a szó azt jelenti, hogy Krisztus követő. És lehet, hogy gúnyolták őket, lehet, hogy megvetették őket, de ők boldog örömmel vállalták. Mert ez azt jelentette számukra, mint egy visszaigazolásként, hogy az emberek, akik között mi élünk, akik között mi éljük a családi életünket, végezzük a munkánkat, azt látják az életünkön, hogy mi tényleg Jézus Krisztusnak vagyunk a tanítványa. És lehet, hogy ez gúny volt a többiek részéről, de számukra mégiscsak egy megerősítés volt arról, hogy az emberek is látják azt, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk. Persze nem azért voltak ők Krisztus tanítványa, és nem azért tették úgy, ahogyan élték az életüket, mert azt akarták, hogy mint egy ilyen nagy, óriás plakátként, már bocsánat, egy kicsit történelmi zavarba vagyok most, mert abban az időben még nem nagyon voltak óriás plakátok, de hogy nem azt akarták mutatni az emberek felé, és nem csak mutatni akarták azt, hogy kérem, mi Krisztus tanítványai vagyunk, tessék nézni az életünket, hanem egyszerűen élték a hétköznapjaikat, tették a dolgukat, és akkoriban teljesen természetesen felmutatták Jézus Krisztust az életükben. Nem erőlködve, nem képmutató módon, hanem nagyon őszintén, mert nem tudtak más csinálni, mert ők szerették Jézust, és nem akartak máshogy élni, hanem úgy akartak élni, hogy szerethetőek legyenek Jézus számára. És Péter apostol is tulajdonképpen ugyanerről beszél ezekben a versekben, amit felolvastam. Először is arra emlékezteti az ő olvasóit, hogy sohasem szabad elfelejtenünk azt, hogy egyszer s mindenkorra megváltozott a helyzetük. Megváltozott a helyzetük ebben a világban. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mivé és mikké lettek. Emlékeztek rá, tegnap ezeket a verseket olvastam fel a 9. és 10. versben, azt olvastuk, hogy a megtért keresztjének egy egészen új és szent nemzetségnek, királyi papságnak lettek a Isten választott nemzetévé váltak. Nem ők választották maguknak Istent, hanem Isten volt az, aki kiválasztotta őket, kihívta őket a világból. Éltek egy városban, vagy egy kis faluban, vagy egy kis településen, és az Isten megszólította ott ezeket az embereket, és kihívta őket azok közül, az emberek közül, hogy legyenek az ő családjának a tagjai. Mint ahogy itt Ajkán is teszi ezt az Isten, amikor szól az ő igéje, az ő szava, hívogat bennünket, hogy legyünk az ő családjának a tagjai. Ma esti két felolvasott bibliai versben még további két dolgot mond el azokról az emberekről, akiket Isten az ő családjába hív. Azt mondja róluk, hogy aki az Isten családjának a tagjává válik, az jövevényé és idegenné válik ebben a világban. Én azt gondolom, hogy ez egy két nagyon fontos dolog. Beszél arról, hogy az Isten családjának a tagjává válik, ez a 9. és 10. vers, és lám a 11. 12. versben pedig azt mondja, hogy ti a világban is megváltozik a helyzetetek, jövevényé és idegenekké lesztek. Az egyik az Isten előtti helyzetüket írja le, az Isten családjának, az Isten nemzetségének, az Isten népének a tagjaivá lesznek, a másik pedig a világban való helyzet, megváltozott helyzetükről beszél, ott pedig idegenek és jövevények lesznek. Mert addig azok az emberek is együtt jártak, meg együtt éltek a többiekkel. Tették ugyanazokat a dolgokat, amit a többiek is tettek. De abban a pillanatban, hogy Isten kihívta őket, és az Isten családjának a tagjaivá váltak, ezek az emberek elkezdtek egészen másként gondolkodni, elkezdtek egészen másként érezni, elkezdték másként élni az életüket, és abban a pillanatban ezek az emberek a világban, a világ számára már idegenekké lettek. Mondhatni, úgy kezdtek el viselkedni, mint az idegenek. Lehet, hogy amikor látták őket a környezetükben élők, lehet, hogy még a saját családtagjaik is, akkor azt mondták, hogy kik vagytok ti? Hát te nem ilyen voltál előtte, hát te egészen máshogy gondolkozol. És bizonyos vagyok benne, hogy minden olyan ember, aki Krisztusra bízza rá az életét, és ezt komolyan teszi, az ugyanezt fogja átélni a maga környezetében. Hogy azok, akik között élt, egyszer csak elkezdik nem érteni. Mint ahogy az ember maga is azt éli át sokszor, hogy hát eddig együtt mentem a többiekkel. És most nem vágyakozom már annyira, vagy talán egyáltalán nem is vágyakozom azokra a dolgokra, amit a többiek csinálnak. Mert valami megváltozott a szívemben, valami megváltozik a gondolkodásomban, és egyszerre csak úgy kezdem magam érezni ebben a világban, mint aki csak idéglenesen vagyok itthon. És igazából a hazám, az otthonom az nem itt van, hanem odaállt az Istennél, az ő országában. Hiszen valóban ez történik. Aki Krisztusra bízza az életét, annak az ember egy másik országnak lesz az állampolgára. Onnantól kezdve másfajta rend kezd el uralkodni az életében, egy másfajta törvényhez kezd szívében igazodni. Ahhoz a törvényhez, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Egy belső változáson, egy óriási belső változáson megy keresztül az ember. És olyan dolgok kezdenek teljesen természetesnek lenni számára, amit addig el se tudott magáról képzelni. Például elkezd vágyni a gyülekezeti közösségbe, hogy ott legyen a testvérek között, meg elkezd vágyni arra, hogy eljöjjön az Isten tiszteletre, hogy ott legyen, és hallgassa azt, hogy Isten mit tanít. Ezt előtte el se tudta volna magáról képzelni. De megtörténik benne valami változás, megkapja az Istennek a kegyelmét, megérti, hogy Krisztus a megváltója, és ez olyan változásokat indít el benne, hogy már nem ugyanaz az ember, aki előtte volt. Persze, hát ugyanúgy néz ki, attól, hogy Krisztus tanítványai leszünk, nem fogjunk le mondjuk 50 kilót kapásból, milyen jó lenne néha lehatni magunkról ilyen egyszerűen néhány fölösleges kilót. Ugyanazok az emberek maradunk, és mégsem leszünk ugyanazok az emberek. Mert nem úgy gondolkozunk már, nem úgy érzünk már, és nem úgy kezdünk el viszonyulni az életnek a dolgaihoz, ahogyan előtte tettük. Nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon, nagyon nehezen megtanulható, nem is érdekes, hanem ez egy nagyon nehezen megtanulható lecke. Hogy az ember megváltozik, és onnantól kezdve már nem gondolkozhat úgy, ahogyan előtte tette. És én azt gondolom, hogy amikor megtörténik ez a változás az embernek az életében, akkor az első időben ez nem is olyan probléma. Mert ez olyan, mint amikor az ember szerelmes. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian voltunk már szerelmesek, vagy talán még azok is vagyunk. És tudjuk, hogyha az ember, amikor szerelmes lesz, és megismeri ezt a másik embert, akit szeret, akkor az első időszakot úgy hívják, hogy ez udvarlás időszaka, és az udvarlás időszakában szereti az ember mindig a legjobb arcát mutatni a másiknak, ugye? Akkor nem szeretjük, hogyha hajnalban látnak bennünket, meg hogy gyűröttek vagyunk, meg kócos a hajunk, meg nem tudom, akkor nagyon, ugye, amikor elmegyünk a randevúra, akkor az ember kicsípi magát, felöltözik rendesen, megfésülködik, fogat most. Hát vagy azért, amikor megjelenek a randevún, akkor ne legyek ilyen... Hanem azt szeretném, hogyha a másik látna, és úgy viselkedek, nagyon figyelek arra, hogy semmi olyan dolgot ne csináljak, amivel a másik esetleg másikat elriasztom magamtól. Amikor az ember Krisztus tanítványává lesz, akkor az első időszak egy ilyen boldog időszak. Akkor olyan természetes, hogy hú, hát én is emlékszem, hogy amikor 19 évesen hívő ember lettem, hát engem el nem lehetett hajtani a templomból. Majdnem ott aludtam már, anyukámék már, akkor még nem volt mobiltelefon, és akkor anyukámék már kétségbe voltak este, hogy mi a nyavaját tudnak ezek a fiatalok éjfélig beszélgetni az ifjúsági klubban, hát mit tudnak ezek ott csinálni? Hát jó, elmegy az ifjúsági órára, és ott van, mit tudom én, egy vagy két órát, vagy három órát, de éjfélig. Hát mit lehet ott csinálni? És akkor emlékszem, hogy egy órakor kavarogtunk haza. Más a diszkóból jött, mi jöttünk a templomból. De aztán elérkezik az ember életében egy olyan időszak, amikor így kezdenek ezek az első nagy boldog időszaknak az emlékei elhalványodni. És elfelejti az ember ezeket a nagy megtapasztalásokat és nagy élményeket. És Péter olyan embereknek írja ezeket a szavakat, akik kezdtek így elfelejteni dolgokat. És felhívja őket újra arra, hogy emberek, ne felejtsétek el, hogy ti kihez tartoztok. És hogyha ti azt mondjátok, hogy mi Krisztushoz tartozunk, akkor nem élhettek úgy, ahogyan előtte éltetek. Nem lehet visszafelé menni. Ez nem olyan, hogyha beléptél egy ajtón, akkor visszamész. Ha egyszer oda tetted Krisztus kezébe a sorsodat és az életedet, akkor ezt nem vonhatod vissza. Akkor neked úgy kell innentől kezdve élni, hogy az egész életed az Isten szolgálja. És ennek látszódnia kell az életeden. Erre figyelmezteti, erre emlékezteti Péter ezeket az embereket. Egy keresztény ember számára nem lehet indok az, hogy mindenki így csinálja. És nem lehet az sem indok egy keresztény ember számára, hogy ez a normális. Ugye emlékeztek rá, a normális az, amit mindenki csinál. Ez nem lehet. Mert lehet valami olyan, ami normálisnak tűnik, de ha oda tesszük az Isten igényének a mérlegére, akkor nagyon világossá válik az, hogy az mégse olyan normális. Senkit nem akarok ezzel bántani, aki itt van, mert nem ismerlek benneteket. Azért hagyd mondjam azt, hogy én azt gondolom, hogy keresztény ember az házasságban él. És nem élettársi kapcsolatban. Az házasságban él. Ez az Istennek a rendje. Tudom, hogy ez nem népszerű és nem jó dolog, mert ugye mondtam, hogy ma már inkább arról szól a történet, hogy mi vagyunk a nem normálisak, akiknek gyűrű van az ujján. De az Isten ezt ebbe a rendbe akarja, hogy éljünk. És ez ma egyáltalában nem népszerű az emberek között, még a keresztények között sem. Pedig Isten nagyon világosan kijelent dolgokat, és lehet, hogy ez ma normális, és mindenki így csinálja, de én nem csinálhatom így. Mert Krisztus tanítványa vagyok, és nem engedhetek meg bizonyos dolgokat magamnak, amit mások megengednek. És persze értitek, hogy amikor azt mondja itt Péter, hogy a keresztény ember jövevény és idegen, akkor az nem azt jelenti, hogy jó messzire kell költözni, mondjuk le a Bakony közepére legalább, ott az erdő építeni magunknak egy házat, hogy aztán senkivel soha az életben ne találkozzunk. Mert nem ezt jelenti, hogy jövevények leszünk meg idegenek, ilyen remeték valahol valami erdőnek vagy barlangnak a mélyén, hanem azt jelenti, hogy mi ugyanabban a városban élünk, ugyanabban a lakásban élünk, ugyanarra a munkahelyre járunk, vagy ugyanabban az iskolába járunk tanulni, mint a megtérésünk előtt, de mégis úgy kezdjük el magunkat érezni ebben a világban, és mások is úgy kezdenek hozzánk viszonyulni, mintha idegenek lennénk. Mert már nem úgy gondolkozunk, mint régen. Mert ha valaki Krisztussal jár, annak az életén meg kell, hogy látszódjon, hogy ő Krisztus tanítványa. Nagyon igaza volt egy 19. századi igehirdetőnek, talán vannak közöttetek olyanok, akik hallották már Moody-nak a nevét, aki az egyszer elment egy ember, és megkérdezte tőle, hogy akkor, hogyha én most már Jézus Krisztusra bíztam az életemet, akkor nekem most már szakítanom kell a világgal? És akkor Moody nagyon bölcsen a következőt válaszolta, nem kell szakítanod a világgal. Hogyha te hűségesen követed Krisztust, a világ fog szakítani veled. Ha tovább visszük ezt a gondolatot, akkor megértjük azt, amit Péter ír, hogy egy keresztény embernek az, hogy ő rábízta az életét Krisztusra, az leginkább az emberi kapcsolataink kell, hogy láthatóvá legyen. Én azt gondolom, hogy az életünknek ez a hatalmas nagy területe, amit kapcsolatoknak hívnak, mi azon a téren követjük el a legtöbb bűnt, a kapcsolatainknak a területén. Nem véletlen, hogy azt is olvassuk a Bibliában, hogy ha valaki azt mondja, hogy szereti Istent, de nem szereti az ő testvérét, akkor tulajdonképpen Istent sem szereti. Mert ez egy nagyon megdöbbentő dolog, hogy azt mondja János az ő levelében, hogy ha megértettétek, hogy titeket szeret az Isten, akkor tartoztok azzal, hogy egymást is szeressétek. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen, hogy az Isten, aki bennünket megajándékoz az ő szeretetével, nem azt várja, hogy őt szeressük, vagy pontosan nem csak azt várja, hogy őt szeressük, hanem azt mondja, hogy az a szeretet, amit ti kaptatok, az a forduljatok mások felé. Legfőképpen azok felé, akik a ti testvéreitek. És őszintén bevallom nektek, hogy, és úgy mondom ezt, mint aki magam is nagyon sokszor bántottam meg embereket a gyülekezetben, ott, ahol éppen voltam, hogy nagyon durva dolog az, amivel néha a gyülekezetben az ember találkozik. És újra visszatérő tapasztalatom az, ha elkerülök egy közösségbe vagy egy gyülekezetbe, hogy az emberek milyen döbbenetes módon tudják egymást megbántani. Hogy milyen szeretetlenek tudunk mi egymással lenni egy gyülekezet közösségében. Egy abban a közösségben, ahová pontosan azért jövünk, mert egy más dolgot keresünk. Ami nincs meg a világban, mi azt várjuk, azt keressük. És az ember egyszer csak azzal találkozik, hogy itt sem különbek az emberek. Persze, emberek vagyunk. Szoktuk ezzel mondani, de ez minden alól felment bennünket, hogy mi is emberek vagyunk. Péter arról beszél, hogy egy keresztény embernek a kapcsolataiban is láthatóvá kell lenni azt, hogy ő keresztény ember lett. Ha valaki Jézus Krisztus tanítványa lesz, annak láthatóvá kell lenni a házasságán, láthatóvá kell lenni a gyermekei nevelésén, láthatóvá kell lenni a keresztény testvéreivel való kapcsolatán, és láthatóvá kell lenni a körülötte élő nem keresztény emberekkel való viszonyán is. Bármilyen döbbenetes, de egy keresztény ember hitének a minősége az emberi kapcsolatainak a minőségén mérhető le. Tudom, hogy ez nagyon furcsa, de ez így van. Nagyon könnyű azt mondani nekünk, hogy kérem, mi szeretjük Istent. Nagyon szeretjük Istent. Nagyon szeretjük őt, ott ülünk minden vasárnap a templomban, mi nagyon sokat imádkozunk, nagyon sokat olvassuk a Bibliát. Milyen apa vagy? Milyen anya vagy? Milyen nagymama vagy és nagypapa vagy? Vannak-e barátaid? És hogy milyenek a barátságaid? Hogyan viselkedsz a szomszédaiddal? Hogyan viselkedsz a munkatársaiddal? Hogyan dolgozol? Mit látnak az emberek, amikor látják az életedet, a hétköznapjaidat? Lehet, hogy te azt mondod, hogy nagyszerű hívő vagyok. De amikor az ember, ha megnézed az emberi kapcsolatot, és azt látod, hogy rengeteg feszültség van benne. Rengeteg szeretetlenség van benne. Ha nem beszélgetsz a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeiddel, ha már nem is törődsz velük, mert neked megvan a magad útja, akkor hogyan mondhatod el azt, hogy te szereted Istent? Ha a hitednek a minősége azon méretik le, hogy milyenek az emberi kapcsolataid? Péter korában egy átlagember mindennapi életét átszőtték a vad ivászatok. A szabadosságok, különösen a szexualitás területén. És ez egy teljesen normális dolog volt. Így éltek az emberek. Sokszor még a vallási kultuszokban is megjelent a vadivászat, meg a nagy orgiák. Az emberek mértéktelenül hajszolták az élvezeteket, az anyagi javakat. Önző módon csak önmaguk körül forogtak. Ugye milyen döbbenetes, hogy az a világ, amiben mi élünk, mennyire hasonlít Péternek a korára? Mert ma is egy ilyen korban élünk, ahol az élményeket hajhásszák az emberek, az anyagi javak mindenek felett állnak, és ahol mondjuk ki őszintén, hogy nagyon sok deviáns, természetellenes, szexuális dologgal találkozik az ember, szinte nap, mint nap. Érthető dolog tehát az, hogy Péter azt mondja a keresztényeknek, hogy ti már nem élhettek ugyanúgy. Ti már nem járhattok ugyanazon az úton, mint azok az emberek, akik között éltek. És rá irányítja ezeknek az embereknek a figyelmét életük két fontos területére. Az egyik az önmagukkal való viszony, a másik pedig a körülöttük élő emberekkel való viszony. Először azt írja Péter, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Ahogy mondtam nektek, ismerve annak a kornak a divatjait, szellemiségét, meg elveit, nem is csodálkozunk azon, hogy azt írja Péter, mert ez egy testi kor volt. Egy testies kor volt. Ahol a testet imádták az emberek. A szép testet. A külsőségeket. A pompát. Nagyon szerették az emberek. Nézzük meg a görög építészetet, csodálatos. Rajongtak ezekért a dolgokért, a művészetekért, és sok minden másért az emberek. Azt mondja Péter, hogy ti nem süllyedhettek le a testiességnek a szintjére. Ti nem imádhatjátok a testet. Azért sem, mert egy Istennel ellenséges világban éltek. Egy olyan világban, ahol az emberek nem követik Krisztust. De mégis nézik a keresztényeknek az életét, árgus szemekkel vizsgálják azt, hogy ti mennyire vagytok azok, akiknek mondjátok magatokat. Életeteknek minden apró rezdülését megjegyzik, és hogyha ellenmondással találkoznak, akkor oda fogják dörgölni az orrotok alá. Meg egyébként is, hát ha valaki Krisztus tanítványa is nem úgy él, az milyen döbbenetes dolog, ha ugyanazt csinálja, mint mindenki. Gondolom, ti is tapasztaltátok már azt, hogy ha vannak nem keresztény családtagjaitok, akkor, hogyha valami bűnt követel az ember, mert hát elkövetünk, akkor rögtön mondják, hogy na, de egy keresztény nem így csinál. Engem mindig olyan kicsit mosolyogni szoktam ezen, amikor ezt hallom. Nem azért, mert nekem mondják, hanem azért mosolygok rajta, mert milyen jó tudják az emberek, hogy kell keresztény emberként élni, és mégse követik. De azért van benne egy nagy figyelmeztetés, hogy tényleg az emberek figyelnek minket. És hogyha látják az ellentmondásainkat, akkor én azt gondolom, hogy inkább kárára vagyunk a Krisztus ügyének, mint hasznára. De nem csak az emberek várják azt, hogy viselkedjünk úgy, mint keresztények, hanem Isten is elvárja tőlünk. És én azt gondolom, hogy mi nekünk önmagunktól is el kell várnunk azt, hogy igenis, ha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor az látszódjék a hétköznapjaimon, az életemben, az emberi kapcsolataimon. Péter itt nagyon komoly önfegyelemre biztatja a keresztényeket. Önfegyelemre és tiszta életre. És hagyd mondjam azt, hogy ebben a világban, amiben mi élünk, erre a két dologra épp annyira szükség van, mint Péter korában. Az önfegyelemre. Hogy az ember fegyelmezi magát. Nem engedi el magát. És a tiszta életre. Olyan jó lenne, hogyha azt látnák a körülöttünk élő emberek, hogy mi tiszta életet élünk. Minden emberi kapcsolatunk területén törekszünk a tisztaságra, az egyenességre. Mert tudjátok, nyugodtan tekinthetünk úgy magunkra, mint nagykövetekre. Egy nagykövetnek az a feladata, hogy az ő általa képviselt országot egy idegen világban, egy idegen országban képviselje annak a kultúráját, annak a gondolkozását, és abban a pillanatban, hogyha ő ezt megtagadja, vagy szembefordul ezzel, akkor tulajdonképpen árulójává válik annak az ügynek, annak a feladatnak, annak a küldetésnek, ami egy nagykövetnek a szerepe. Mi Istennek a nagykövetei vagyunk ebben a világban. Úgy kell járnunk az emberek között, mint akik Istent képviselik. És milyen döbbenetes, amikor azt hallom egy nem keresztény embertől, hogy ja, hát igen, hát persze. Juliska néni, hát mindig jár templomba, hát igen, ott van mindig. De ha látodnál, tiszteltes úr, hogy milyen életet él otthon, mondta egyszer-egyszernek a Juliska néni férje, akkor megváltozna rögtön a véleménye róla. És milyen sokszor hangzik el az is vádként, hogy persze, hát én azért nem járok el a templomba, mert azok, akik oda járnak, azoknak olyan az élete, amilyen. És persze ebben van sok túlzás is, tudom, meg sok kifogás is van, de azért néha ülnek ezek a kritikák. Sokszor akadályai vagyunk annak, hogy valaki belépjen a templom ajtón. Azzal, ahogyan kint élünk, és sokszor azzal, ahogyan viselkedünk a gyülekezetben. Mert ha valaki eljön közénk, akkor megdöbben. Mert higgyétek el, hogyha bejön egy idegen ember, olyan, aki még nem találkozott, egy csomó idő után, egy bizonyos idő után felméri, hogy milyenek vagyunk. Tényleg éljük is azt, amit mondunk, vagy csak mondjuk. Mert hát azt nem szabad elfelejtenünk, hogy attól, hogy mi keresztény emberek lettünk, attól még ugyanúgy vannak vágyaink. Ugyanúgy ott van bennünk a bűnös természetünk, ami újra és újra feltör. Ha megsértenek minket, nagyobb vissza tudunk ám mi is szólni. Ha úgy érezzük, hogy van egy igazság, amit nekünk védenünk kell, akkor azt foggal, körömmel képesek vagyunk mi is védeni. És lehetne sorolni tovább még a példákat. És az is igaz, hogy sokszor nagyon nehezen kérünk bocsánatot. Meg észre se vesszük néha, hogy megbántjuk egymást. De ha észrevesszük, akkor meg nem elfelejtünk bocsánatot kérni. És tudjátok, már is itt vagyunk annál a dolognál, amit sokszor elfelejtünk keresztény emberként. Hogy azért, mert keresztények vagyunk, és pontosan azért, mert keresztények vagyunk nekünk, soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nagyon is sebezhetőek, nagyon is kísérthetőek, nagyon is bukásra képes emberek vagyunk. Sőt, én azt gondolom, hogy a keresztény embereket a sátán még durvábban támadja, pontosan azért, mert tudja, hogy ők nagy követek ebben a világban. És azt akarja, hogy egy csomó rosszul munkálkodó, rossz életű, legalábbis nem vonzó életű példa legyen ebben a világban az emberek előtt, hanem olyanok, akik inkább ellenpéldák és nem példák. És azért még inkább oda kell figyelnünk arra a Krisztusra, akit követünk, mert ha nem figyelünk oda rá, akkor igenis mi is képesek vagyunk bármire. Ne gondoljátok, hogy a mi szívünk nincs tele egy csomó bűnös dologgal, nincs tele a szívünk és az életünk egy csomó olyan dologgal. Azt mondta valaki egyszer, hogy a szív tele van bűnmagokkal, amelyek csak arra válnak, hogy megfelelő körülmények legyenek, és abban a pillanatban elkezdik meghozni a maguk gonosz gyümölcseit. És így van ez a mi életünkben is. Egyszer egy indián nagypapa leültette a gyermekét, az unokáját, és azt elkezdett vele beszélgetni, és azt mondta neki, hogy tudod, nagy harc dúl bennünk. Két farkas vívja maga halálos csatáját. Az egyik a gonosz, a harag, az irigység, a keserűség, a móhóság, az önsajnálat, a sértődöttség, a kisebbrendűség, a hazugságok, az önteltség, a felsőbbrendűség. A másik pedig a jó, az öröm, a béke, a szeretet, a remény, a derűs nyugalom, az alázat, a kedvesség, az együttérzés, a nagylelkűség, az irgalom, az igazság, a hit. Majd így folytatta tovább, ugyanez a harc benned is zajlik. És akkor a kisfiú megkérdezte a nagypapáját, hogy Hogyan lehet, hogy a jó kerekedjen felül bennem? Nagypapa pedig ezt válaszolta, hogy nem mindegy, hogy melyiket táplálod. Már Krisztusra bíztuk az életünket, de a mi életünk is tele van sokszor kísértésekkel és nyomorúságokkal. És nem mindegy az, hogy az ember mit táplál az életében, hogy mivel erősíti magát. Luther Márton egyszer azt mondta, a nagy reformátor, hogy azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a madarak elrepüljenek a fejünk felett, de azt igenis meg tudjuk akadályozni, hogy fészket rakjanak rajta. Azt nem tudjuk megakadályozni, hogy ne érjenek bennünket kísértések, hogy ne kerüljünk csapdák elé. Hogy igenis ne kerüljünk az életünkben olyan helyzetekbe, amikor előjöhet belőlünk egy csomó minden, ami bennünk is ott van. De az nem lehet mentség egy keresztény ember számára, hogy kérem, ilyen a természetem, ezzel nem tudok mit csinálni. Mert mi igenis tudunk harcolni a bennünk dúló gonosz ellen. Tudunk harcolni a sátán ellen, és az ő gonoszságai ellen. De nem egyedül, hanem Krisztussal. Az életünk másik fontos területe, és lassan befejezem, pedig az, ahogy a mások között élünk. Azt írja Péter, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy amikor mi éljük az életünket, akkor az emberek figyelik az életünket. Azok is, akik nem keresztények, sőt azok még jobban, akik nem keresztények. És milyen döbbenetes, amikor valakinek azt mondják a barátai, vagy azok, akik felé beszélni akar Krisztusról, hogy nem hallom, amit mondasz, mert túl hangosan beszél az, aki vagy. És néha tényleg így van, hogy az emberek nem hallják azt, amit mi el akarunk mondani, azért, mert túl hangosan beszél az, akik vagyunk. Túl kiabálja a bizonságtételünket. És persze fogtok majd azzal is találkozni, hogyha Krisztussal bízzátok az életeteket, hogy annak ellenére, hogy tisztességesen akartok élni, nem fognak szeretni benneteket az emberek. Péter apostol korában azt tapasztalták a tanítványok, hogy ők szeretni akarják a körülöttük élőket, de azok gyűrölik őket, feljelentik őket. Azok bíróság elé állítatják őket, csak azért, mert ők Krisztus tanítványai. És Péter ezért írja azt, amit itt ír, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Egy írás magyarázó azt mondta, hogy a meglátogatás napját háromféleképpen is érthetjük. Az egyik az, hogy amikor titeket bíróságok elé hoznak, és ott megrágalmaznak titeket akármilyen hazugsággal. De mégis, mert tisztességesen éltetek, a bírói döntés előtt ez napvilágra jöhet. Aztán arról beszélt ez az írás magyarázó, hogy azon a napon kezdik el dicsőíteni a körülöttetek élő pogányok az Istent, amikor megtérnek. Amikor a ti életeteket látva, bármennyire is szittak benneteket, amikor megtörténik bennük is ez a változás, pontosan azért, mert látják a ti tisztességes életeteket, annak az erejét, valami bennük is megfordul. És ez a fordulat, a megtérés dicsőíteni fogja Istent. És a harmadik dolog pedig, a meglátogatás napja jelenti az ítélet napját is. Amikor majd Krisztus visszajön, hogy megítéljen élőket és holtakat. Ennek a hétnek ezzel vége. Én is befejezem lassan. Ha csak egyetlen egy történetem maradt, ezzel szeretném zárni, de ez egy nagyon szép kis történet. Valamikor a 19. században egy angol utazó Jeruzsálembe ment, és szeretett volna találni valakit, aki jól beszél angolul is, meg jól beszél arabul is. És hallotta, hogy valahol Jeruzsálemben, az óváros közelében lakik egy misszionárius nő, aki mind a két nyelvet tökéletesen beszéli. De nem tudta pontosan, hogy hol lakik ez az asszony. És hát elkezdte keresni, egyszer csak meglátott az egyik utcában egy kisfiút, egy arab kisfiút, És hát kiderült, hogy ha nem is beszéli tökéletesen az angol nyelvet ez a fiú, de valamennyire mégiscsak tud beszélni. És megkérdezte tőle, hogy hol találja ezt az asszonyt. És az a kisfiú azt válaszolta, felragyogott arccal és mosolygó szemmel, hogy azt a nénit tetszik keresni, aki az Isten szomszédságában lakik. Én úgy szeretném, hogyha ti, akik ezen a héten részt vettetek, olyan emberekké lennétek, és lennénk mindannyian, akikről azt mondják el a szomszédaik, és azt mondják el a munkatársaik, és azt mondják el a gyerekeik, hogy mi úgy élünk, mintha az Isten szomszédságában élnénk. Köszönöm szépen az egész heti figyelmet, és mielőtt elénekelnénk a záróéneket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy egész héten velünk voltál. Köszönjük, hogy elhoztál bennünket. Lehet, hogy csak erre az estére voltunk itt, mert most tudtunk eljönni. De köszönjük azt is, ha egész héten itt lehettünk, és köszönjük azt is, ha csak egy-egy alkalommal. Nagyon kérünk téged arra, Úrunk, hogy mindaz, amit hallottunk, az hagy épüljön be a gondolatainkba, a szívünkbe. Hagy tudjunk elmenve innen valóban úgy élni és úgy járni, hogy teljesen természetes, hogy szeretnénk neked tetszeni, hogy szeretnénk szerethetővé válni. Segíts bennünket abban, hogy amikor az emberek látják az életünket, valóban azt lássák, hogy mi a te tanítványaid vagyunk, mi hozzád tartozunk. Mi nem csak mondjuk, hogy keresztények vagyunk, hanem éljük is. Látod, hogy van sok minden az életünkben, ami bűn, ami nyomorúság, ezektől kérünk, szabadíts meg bennünket, hogy szabaddá legyünk arra, hogy az életünkkel is, ne csak a szavainkkal hívogassunk másokat feléd. Hogy valóban, amikor látják az emberek a családi életünket, a gyereknevelésünket, a munkánkat, és bármit, amit csinálunk ebben a világban, azt lássák meg rajta, hogy mi másként gondolkodunk. Nem azért, mert látnak bennünket. Nem azért, mert embereknek vagy főnököknek akarnánk tetszeni. Nem csak az anyagi javak miatt, hanem azért, mert mi neked szeretnénk megfelelni a te elvárásaidnak. Ebben légy kérünk a mi segítségünkre. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Isten jelenti hálával szeretném megköszönni Szabó János Róbert lelkipásztornak azt a sok-sok drága igét, üzenetet, amit hozott közénk egész héten. Én azt hiszem, hogy mind, akik itt voltunk minden napon, vagy csak néhány napra is sikerült valakinek eljönnie, az nagyon lelkileg meggazdagodva ment haza. Nagyon köszönöm, hogy mindazt, amit Istentől átvettél, azt elhoztad hűségesen, engedelmesen közénk, és nekünk ajándékoztad. Az Úr áldja meg a új gyülekezetedben a szolgálatodat. Szeretettel köszöntjük a litéri testvéreket, és sok áldást kívánunk családodnak, neked szolgálatodra is. Mi köszönjük.
Áldás vétel előtt énekeljük a záróéneket, a 462. dicséretet, annak minden versét. Csak vezess, Uram, végéig, és fogd kezem. fennáll fogadjuk Istenek áldását. Mindezek után Jézus Krisztus kegyelme legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Így legyen. Amen. Isten velünk a viszontlátásra.